60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, mai adás szerkesztője Ahmed Zsóka köszönti Önöket. Első interjúnkban, 50 évvel ezelőtti ballagásukat felidézve, gimnáziumi osztályfőnökükre emlékeznek volt tanítványai. Ezt követi egy érdekes, felnőttek oktatásával foglalkozó iskola története, amelynek felirata ez lehetne. Belépés 18 éves kortól 108 évesig. Ezután egy mai, sikeres, zenei pályázat utóéletét bemutató beszélgetés következik. Folytatva ezt a témát, megismerkedhetnek a gyógyító zene nem mindennapi kellékeivel. Műsorunk végén előző adásunk színész történetének befejezését hallják. Jó szórakozást kívánunk!
Egy rendkívül érettségi találkozó helyszínén vagyunk, ami egy kiállítással egybekötött rendezvény, esemény, olyan formán, hogy az 1968-ban a Veresvárnyi Gimnáziumban érettségizett 4. D-osztály hallgatói találkoztak Mohorán, ahol a Tolnai Klári Emlékházban nyílt a osztályfőnöküknek egy festménykiállítása. Aki ennek az ötletadója volt, Szigeti Zsuzsa.
Több éve tartunk érettségi találkozót Mohorán, amit általában összekötünk egy kulturális eseménnyel is, és fölvetődött az, hogy most a volt osztályfőnökünknek készítsünk egy kiállítást.
Amikor én erről tudomást szereztem, illetve megkértetek, hogy szálljak be a szervezésbe, akkor én tudtam arról, hogy neki versei is voltak, és azt is tudtam, hogy a festményei Makón, József Attila Múzeum tulajdonában vannak, hogy felvettem a kapcsolatot az igazgatónővel, aki készségesen állt rendelkezésünkre, és lehetővé tette, hogy kiválogassuk, hogy milyen képeket szeretnénk látni.
Hát igazából egy fiatal gárda van most a múzeumban, úgyhogy számunkra is új anyag volt, egy új felfedezés.
Szikszai Zsuzsanna, igazgatónő.
És hát akkor nézegettük, hogy akvarellek, rajzok vannak, színrajzok, ceruza rajzok vannak benne, és hát utána kellett nekünk is nézni, hogy ki Szundi Gizella. Úgyhogy a kollégák nagy örömmel válogatták, hogy nagyon sok anyag volt, tehát darab számban is nagy, nagyon sok rajza, festménye, illetve hát akvarellje van, illetve hát a verses füzet, úgyhogy ez egy különleges, hogy mindenféle művészeti ágban, és hát a legjobbakat próbáltuk nektek bemutatni. Mivel, hogy elkészültek ezek a tablók, így most már kész anyagunk van, ki tudjuk másnak is ajánlani, tehát ez egy jó apropó vándorkiállításnak, és nem csak a nagy festőink, Barcsai, illetve Kocsis Imre, stb. Sorolhatnám, hanem azok is, akik mondjuk amatőr módon, vagy csak a saját kedvelésükre, de mégis valamilyen értéket hordoznak.
Most pedig hallgassunk bele a megnyitóba. A narrátor Mohai Gábor.
A csendhez. Csend. Visszajöttem, fogadj szívesen, öletbe hajtom szégülő fejem. Csend, tudod, hogy nem enyém az élet. A lelkemben kóbor lángok égnek, fényük a világnak idegen. Visszajöttem, fogadj szívesen. Ez a vers Szundi Gizella tollából született. Ugyanannak a Szundi Gizellának, akinek műveiből válogatva nyitjuk meg ma ezt a kiállítást, nem volt ő sem költő, sem festő, illetve, azt is mondhatnám, hogy mindkettő egyszerre, amellett, hogy középiskolában kémiát és művészet történetet tanított. Ennek a tárlatnak az általa utolsónak vezetett osztály 50. érettségi találkozója adott alkalma. A kiállított képek a makói József Attila Múzeum tulajdonában vannak, és és akkor már is felkérem az intézmény igazgatónőjét, Szirszai Zsuzsannát, hogy avassa be önöket, miként jutottak a művek a birtokra.
Írtam hivatalos megnyitót, de most, hogy ide behúzottunk, és elkezdődött ez a megemlékezés, akkor úgy éreztem, hogy ezt a hivatalos megnyitott életeszem. Én úgy érzem, hogy ezen az osztálytalálkozón annak a makói gyökerekkel bíró, a marosparti Konstantin Nápolyból induló pedagógusnak, művésznek, költőnek a hatása, ami most itt megjelenik. Hogy önök eljöttek, hogy él még közöttünk. Ez egy fantasztikus erő. Hogy egy pedagógus tanít, szeretettel tanítja a diákjait, néha szigorral, egy-egy jól megválasztott mondattal egy életet, egy sorsot tud megfordítani, vagy irányba tenni. Én azt gondolom, hogy Szundi Gizella ilyen volt. Ez önökön látszik. Hatott önökre. Hallom, nagyon sokan követték a kémia és a fizika nyomában. Biztos, hogy fantasztikus példakép lehetett. De hadd tovább ránk, mert ránk hagyta a rajzait, az akvareljeit, így csodálhatjuk. Egy picit örvendeim magam részéről is, hogy makói tájat is megfestett, megörökített. Mi Szundi Gizella hagyatékát 2004-ben kaptuk meg a halála után, és azóta egyszer-kétszer volt csak a fiókból elővéve. Néhány kisebb településen mutattuk be ott Makó környékén, illetve a makói városi könyvtárban 2012-ben volt egy kiállítása. Azt gondolom, hogy kell róla beszélnünk ismét. Büszkének kell a szülőföldjének is lenni rá, hogy egy ilyen fantasztikus egyéniséget, pedagógus, művész egyéniséget adott. Amellett, hogy tudjuk, hogy Makó nagyon sok géniusszal büszkélkedhet, én azt gondolom, hogy Szundi Gizella ugyanúgy az ő soraiba léphet. Az ő rajzain keresztül, versein keresztül a közös gondolkodás, az együttműködésre, az egymás megismerésére biztat bennünket.
Ismét majd egy visszaemlékezés következik, mert van itt a körünkben valaki, aki tanítványa is volt, majd pedig átvette tőle a stafétabotot a budapesti Veresvárné gimnáziumban. Tisztelettel felkérem a Borni Fodor Máriát, a gimnázium volt tanárát, gyakorolóját, hogy idézze fel Szundi Gizella életútját, és segítsen mindenkinek emlékezni rá.
Nagyszerű tanár egyéniség volt. Persze egy nagyszerű egyéniséggel van, amikor újat húzunk, van, amikor szembe megyünk mi diákok, és aztán utána nem értjük, hogy mi történik. Úgyhogy ez megfogalmazódott úgy is, hogy zinényért lehetett rajongani, és lehetett rá maragudni, és lehetett őt nem érteni. Az ő egyéniségéhez tegyük hozzá, hogy pontosan az volt, hogy ő a saját belső lelki egyensúlya szerint próbált minket alakítani. És ebben az alakításban biztos, hogy voltak fájdalmas pontok is, és voltak kellemesek, aminek örülni tudtuk. Hallottam egy olyan hasonlatot, hogy ha a fa azt tudná, hogy milyen nagyszerű szobrot lehet belőle csinálni, akkor biztos szívesen ajánlaná fel a fa voltát annak a művésznek, aki kialakítja. Hát mi is valahogy így voltunk, hogy lehet, hogy fák voltunk, de nem tudtuk, hogy mivé lehet minket alakítani, és ő bizony nagyon sok mindent még próbált alakítani. Én úgy érzem, hogy mindig velünk volt, mindig jót akart, nagyon sok arca volt. Az arca azért jutott eszembe, hogy volt egy kép itten, ami mosolygott. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy mikor is éreztük azt, hogy ránk mosolyog most a Gizi néni. Talán a BN-én.
Kirándulásnál.
Igen. Én egyetlen egy olyan pontra emlékszem, ami viszont nagyon-nagyon hatásos volt. Balaktunk, mindenütt sokan voltak, kezünkben virág, és ahogy beléptünk a folyosóról, ahol sokan álltak, ott a táblánál állt egyes egyedül a Gizi néni, írt valamit a táblára előtte, én nekem nem sikerült elolvasni, akkor mindannyian izgatottabbak voltunk. Hát ő üzent nekünk, ott állt egyedül abban a teremben, és akkor én úgy éreztem, hogy ő az, aki igazán hozzám tartozik ebből a gimnáziumból, ő az, aki elviszek a lelkemben.
Még egy egészen rövid vers. Egyszerű akartam lenni mindig, testvérek akarják, megértik. Szívemből szakadt mindig a szó, értő szíveknek mondani való. Valahol majd valaki megérti, és segítenek talán neki élni.
Mindehhez Mohorán rendelkezésünkre állt egy icipicike kis helység, ahol lehetőségünk nyílt, hogy effektív az érettségi találkozóról megemlékezzünk, ahol tárgyi emlékeket, fotókat tudtunk kiállítani, és az volt a célunk, hogy az osztálytársakat meglepjük, mert úgy gondoltuk, hogy többen nem tudják, hogy milyen sok oldalú volt az osztályfőnökünk.
Hát én is azok közé tartozom, akit meglepett ez a kiállítás.
Dr. Bihari Imre.
Annak idején, amikor ezeket 64-ben elkezdtük a gimnáziumot, hát akkor egy nagyon zárkózott, nagyon szigorú tanárnőt találtunk osztályfőnökként, és gyakorlatilag több mint 50 évvel később jöttünk rá, hogy az osztályfőnökünk az egy művész volt, aki részben festményeket, rajzokat készített, részben pedig nagyon szép verseket írt. Annak idején nagyon zárkózott volt, és nagyon távol állt tőlünk, és úgy érzem, hogy most ezzel a kiállítással mégiscsak közelebb került hozzánk. Teljes mértékben egy más embert ismerhettünk meg, hiszen a kémia és a művészet az mondhatni két szélső érték, teljesen más beállítottságot kíván, és annak idején talán el se hittük volna, hogy emögött a szigorú kémia tanár mögött egy ilyen művész lélek lakozik.
Az összeállítást az egyik ünneplő Kéri Üli készítette. Mai beszélgető alanyom életútja nagyon érdekes. Azt fogja nekünk elmesélni, hogy a kezdeti természetfotózástól hogy jutott el egy fotós iskola alapításáig. Köszöntöm Imre Tamás fotóiskola vezetőt. Hogy kezdődött a fotós pályafutásod?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy életfordulat. A sors hozta így. Édesapám 10 éves koromban eltávozott, és egy praktikát örököltem. Az én családomban a nagybátyám, az édesapám és a keresztapám is fotózott. A sors úgy hozta, hogy én a nagybátyámhoz kerültem, illetve a nagynénémhez miatt a tragédia miatt egy jó pár évig ők neveltek, és mentem a túráikra. És megtanított engem fényképezni. Ez a szeretet diavetítéseket követett. 11-12 évesen a családban már azt vetítettem, hogy merre jártunk. Majd jött a középiskola, utána a felsőiskola, vagy katonaság, és akkor egy kicsit ez alább maradt. Majd megszületett a lányom, és újra előkerült a fényképezőgép. Akkor már nem praktikával fotóztam, hanem Olympus fényképezőgéppel. És ez az autodidakta fényképezés úgy került szakmámá, hogy a 2000-es évek elején egy fotós barátomnak megmutattam a képeimet. aki azt mondta, hogy, ez neki tetszik.
Ezek milyen jellegű képek voltak?
Elsősorban travel fotografik voltak, emberek voltak, inkább azt mondanám, hogy a mai fotográfiai felfogásommal úgy hívnánk ezt inkább, hogy a riport és a népek kultúra közötti anyagokról beszélünk. Majd Varrók Gézának bemutatott, és Varrók Géza a lakkiadó vállalatnak volt a főfotósa, és hát Géza bácsi egy kicsit a szárnya alá vett, de a lényeg az, hogy, sikerült a Fotoart magazinhoz elkerülnöm, mint újságíró, de hát ott azt mondták, hogy hát köszönjük szépen, nekik divat és modellfotósuk van, riportfotósuk van, szeretek-e természetet fényképezni, és hát mondtam, hogy természetesen, hát gyerekkorom óta tájakat azt fotóztam a nagybátyámmal, hogy most az ember csak kimenjen és természetet fényképezze, de hát most mit nekünk, mi azt is meg tudjuk csinálni, bátor emberek vagyunk, és nekivágtam egy komolyabb természetfényképezésnek. 2002-2003-ról beszélünk, először a Canon Hungária fedezett fel magának, aztán követte a Fotoart magazinnál az újságírás, mert szinte az újságnak majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy főszerkesztője lettem, hiszen az újságnak közel a felét mi csináltuk. Ebbe technikai tesztek voltak, természetfotók, adott esetben divatfotók is részben, de elsősorban inkább travel fotografik, tehát az előző útjaimról, amiről készítettünk anyagokat, azok kerültek be a magazinba, és egy másfél év alatt országos ismertségem lett a magazinon keresztül, majd az ismerősök, barátok mondták, hogy, annyira tetszenek az én elképzeléseim, innovatív gondolataim, hogy miért nem tudjuk ezt egy fotóiskolába beönteni. És hát nagyjából ha valaki fotográfusként azt szokta volt mondani, hogy 20-30 évig fényképeztem, majd az én általam kitanult szakmát úgy gondoltam, hogy átadom. Hát most bármennyire is büszkeség vagy nem büszkeség, ez nekem másfél év alatt sikerült. És másfél éven belül már ott álltam a pulpituson, és oktattam az embereket, és nagy lelkesedéssel fogadták az általam tapasztalatokat, hát hiszen ha belegondolunk, valójában én is el tudnám mondani, hogy 30 évesen kerültem a kamerának azon oldalára, ahol már elmondjuk a technikát és az ötleteket, és hát 10 éves korom óta fényképeztem, akkor így megvan az életút, de valójában ennek a tudatossága szakmai, ez egy nagyon rövid időt ölelt el.
Milyen korosztályokat vonz el a fotós iskola?
Hát ugye a fotóiskola az elsősorban felnőtt oktatási képzésekkel foglalkozik, ugye nevében is benne majd felnőtteket oktatunk, amit a törvény előír, hogy minimum 16 évesnek el kell múljani az illetőnek. De elsősorban a mi fotóiskolánkban nem olyan emberek kerültek abban az időben, akik ezt szakmailag szerették volna továbbvinni, hanem hobbi fotósok, és mint említettem, hogy a természetfotózás irányába vitt el a magazin, és ugye annak voltam én a szakmai vezetője, szabad ezt mondani a magazin részéről, ezért inkább a természetfotózás volt az. És itt jön az érdekesség az egésznek, hogy a robbanás és maga az iskolának a fejlődése. Mi még filmes iskolával kezdtük abban az időben, de nem kellett sokat várni, megint csak egy másfél-két évről beszélek, inkább két évről, amikor berobbant a digitális technika, a fiatalok, és itt most a korosztály, az inkább a 20-30 évesekről beszélek, már anyagilag megengedhették maguknak, hogy megvegyék ezeket a tükörreflexes digitális fényképezőgépeket, elkezdtek ezzel foglalkozni, és elsősorban nem a férfiak, hanem a hölgyek. Úgyhogy ha a fotóiskolának a múltjáról és a jelenéről tudnánk beszélni, ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy 8-10 fős csoportokkal indultunk filmes technikával, jószerivel egy, maximum két lány vagy hölgy egy tanfolyamon. Hát most ez fordítva, 70% a hölgy a tanfolyamainknak. A korosztály ez nagyon változó, a 16 évestől a 70 évesig, és nagyon nagy lelkesedéssel jönnek a hölgyek, nagyon nagy kreativitásra, és ez nagy boldogság nekem, hogy én akkor tudtam ebbe az egészbe belevágni, amikor még pont a filmes már kihalóban kezdett lenni, a digitális a szárnyait bontogatta, műszaki végzettségem révén rengeteg termék képviselője felkért, hogy teszteljem a fényképezőgépeiket, objektívjék, úgyhogy jelenleg is a Nikon Magyarországnak, az Olympus Magyarországnak és részben a Canon Hungáriának a termékét is tesztelem, és így ez az országos ismertség a lapon keresztül hozta azt a fotográfiai ismertséget, ami által a tanfolyamaink szívesen eljöttek a tanítani.
Család támogatta ezt az elképzelést?
A feleségemmel, Imre Anikóval, a gyermek megszületése óta közösen dolgozó. Annyit érdemes tudni Anikóról, hogy ő divattervezőnek tanult, és igazából ő adta nekem azt a példát, hogy az a technika, ami előtte volt, egy EOS 300D-ről beszélünk, ami hát nem is volt egy komoly fényképezőgépén, egy ilyet vásároltam neki, és rövid időn belül kibontotta szárnyait Anikó is. Most mondhatnám azt, nem mondom ki, hogy a tanáraink oszlopos tagja, mert előadást nem tart, de a gyakorlatainknak abszolút ő az egyik meghatározó személyisége, és Anikó támogatása, lelkesedése a mai napig nem lanyhat, úgyhogy az elmúlt 18 évben ő erősen támogatott abban, hogy ezt innen is csináljuk. Őnek is nagyon tetszik, látja a vendégeken, illetve látja a tanítványokon, hogy egy nagyon pozitív dolgot tudunk adni. És egy érdekes dologra még hagy kanyarodjuk vissza, bár nem teljesen ehhez a kérdéshez tartozik, hogy a természetfotózásban arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy nagy neves természetfotósok is voltak már a 80-as, 90-es években, de nem hiszem, hogy sokan büszkélkedhetnek azzal, hogy közel 4000 ember tanítottak meg úgy a természetet látni és szeretni, és most, hogy fotografálni jobb vagy rosszabb minőségben tudott, ez természetesen osztályfüggő, meg csoportfüggő is, de hogy 4000 emberben keresztül láttatni úgy a természetet, ahogy mi ezt szeretnénk művészien, én azt gondolom, hogy ez talán az országban egyedülálló, és ha ezt matematikai nézzük, hogy ennek a 4000 embernek van 4000 családja, akkor ez közel 10000 embert érint. És erre igenis büszke vagyok, 47 éves leszek, 30 éves koromban kezdtem el tanítani, és bízom benne, hogy az erő és a kitartás az még egy jó pár évig ezt fogja adni, és így azt érzem, hogy a környezetvédelemnek a természet nagyon sok embert vissza tudta vonni.
Remélem, hogy így is lesz. Gratulálok az elért sikerekhez. Tudom, hogy külföldi pályázatokon is sikeresen szerepeltek egyénileg, és a vadvilág vezetőjeként is, és további ilyen szép eredményeket kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Imre Tamással beszélgetett Ámen Zsóka.
Mai vendégem Lakatos Leila, te művészeti menedzsere vagy a Roma Hungaricum zenekarnak. Mesélj nekünk erről a zenekarról, mit csinál most ez a zenekar, mi a te konkrét feladatod?
A Roma Hungaricum zenekar 2012 tavaszán alakult meg. Egy meghirdetett szakmai zsűri előtt tettünk közre egy szakmai próbát, melynek alkalmára az országból és Budapestről bármilyen fiatal, bármilyen muzsikus szakképzett zenész megjelenhetett, és úgymond megmérethette tudását. Ezen a szakmai megmérettetésen olyan neves zeneszerzők, illetve a Zeneakadémiáról lévő zsűritagok vettek részt, akik fel tudták mérni azt, hogy tanult képzett zenészként esetleg egy ilyen volumenű, nagyszabású klasszikus cigány zenekarban megállja a helyét. Tulajdonképpen összesen 67 jelentkező volt, amiből nagyon nehéz volt kiválasztani 19 fiatalembert. Első körben 15 tagú lett volna, de aztán olyan nehéz volt a döntés, hogy így rugaszkodott el ez 19 tagra. Külön ékessége volt a zenekarnak, ami azt gondolom, hogy ritkaság, hogy egy női zenei tagot is sikerült fölvenni, ő pedig cselló hangszeren játszott. 2012 óta kisebb-nagyobb Kálváriákon keresztül, de tulajdonképpen zenekarunk működik, számos hazai fesztiválra eljutottunk már, és többek között már 2013 nyarán Magyarországot mi képviseltük Olaszországban a Mittelfest fesztiválon, és azóta is több olyan nemzetközi megjelenésünk volt, ahol magyar színekben Hungarikumként léphettünk a színpadra. Ezek mind általában többnapos fesztiválok, nem csak a klasszikus cigányzenei repertoárral lépünk színpadra, hanem próbálunk olyan zenei irányzatokat venni, ami talán a mostani fiatal generációnak is befogadója lehet, ezért több irányban próbálunk kortárs mai zeneszerzőkkel is koprodukcióban, énekesekkel, táncosokkal színpadra lépni, hogy a műsorunk minél élvezetesebbek legyenek. Azt azért hozzá kell tenni, hogy sajnálatosan itt Magyarországon kicsit nehezebben boldogulunk a zenei piacban, mert a kultúrára talán egyre kevesebb figyelmet fordítanak, illetve hát azok a területek, ahová esetleg ez a fajta zeneiség belefér, nem mindenhol állja meg a helyét, és emiatt rettentően nehéz a cigányzenészeknek a megélhetése létjogosultsága. Nálunk a zenekarnál igyekeztünk azt figyelembe véve, hogy a profilban fiatal emberek legyenek a színpadon. Ezzel is azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy nem csak a zenének, hanem a tanulásnak is nagyon fontos szerepe van. Az átlag életkoruk nagyjából 35 évre tehetőek. Mindannyian képzett muzsikusok, zeneakadémiát végzettek, illetve a cigány zenei szakmákban a legmagasabb képzettséget elérő bizonyítvánnyal rendelkeznek. Zenekarunkon kívül több más zenekarban is játszottak már, bejárták a világot. Itt többek között meg kell említenem a Rajkó zenekart, illetve a Száztagú cigány zenekart is. Jelenleg is több lábon próbálnak megállni, melyre méltán mi is nagyon büszkék vagyunk, hogy dicsekedhetünk velük. És hát ezen felül sajnálatosan ugye azért pontosan amennyire nehéz ezeknek a cigányzenészeknek, muzsikusnak a sorsa, és több lábon állnak, számos olyan hajókon, nemzetközi hajókon dolgoznak, és mulattatják a külföldi vendégeket akár estéről estére, ami az ő életükben is rendkívül fontos. Továbbá fontosnak tartom azt itt megemlíteni, hogy egy nagyszerű rendezvényszervező cégnek köszönhetően immáron második éve játszunk a csodálatos Európa legszebb kávézójában, a Boszkoló Hotel New York kávézójában. Itt a muzsikusainkat reggel 11-től délután 5-ig óránként hallhatóak és megtekinthetőek. Számunkra ez nagyszerű dolog, hogy egy ilyen gyönyörű kávéház, ahol a művészetnek teret adtak, mi is méltán állhatunk ott úgymond színpadra, és szórakoztatjuk a kávézó vendégeit.
Nagy lélegzettel mondtál el nagyon sok mindent. Mi a legemlékezetesebb projekteket, amit csináltatok, amire szívesen emlékezel vissza?
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a bemutatkozó gálaestünket a Nemzeti Színházban tarthattuk, ahol Meskó Zsolt kiváló színházi rendezőnk és mentorunk segítségével léphettünk színpadra. Külön meghatározó élmény volt számunkra, hogy Rost Andra világhírű operaénekest kísérhettük, illetve az Esperi Dance nagyszabású tánckarral közös produkciót hozhattunk létre, és tulajdonképpen egy-egy zeneszámot ők is lekísértek, illetve eltáncoltak velünk. Számunkra ez egy olyan meghatározó élmény volt, amire azóta is méltán emlékezünk, illetve büszkén mesélünk arról az napról.
Az Esperi Dance-szel külön léptetek fel együtt? Volt közös műsorotok? Hogy...
2 évvel ezelőtt Meskó Zsolt rendező úrnak kipattant ez az ötlet a fejéből, hogy mennyire szuper lenne, hogyha egy profi tánckarra, egy gyönyörű élőzenével, tradicionális élőzenével színpadra állítanánk egy darabot. Sajnos akkor a zenekarunk éppen átalakítás alatt volt, és létszám csökkentés miatt nem tudták velünk megvalósítani, viszont a Száztagú cigány zenekarral hozták ezt a produkciót létre, és ez pedig a Fergeteges című műsor, amit azóta is mi nagyon sajnálunk, de akkor a körülményeink nekünk ezt nem tették lehetővé.
Mi a legközelebbi terv, mire készültök?
Jelenleg odáig jutottunk el repertoár műsorban, hogy ugye Hétköznapokon a New York kávézóban szerepelünk, és van szerencsénk, immár a második évben a Muzsikáló Budapest című pályázatban foglalkoztatni 5 főzenészt esténként, úgyhogy sajnos most erre az időszakra vonatkozóan, ameddig ez a pályázati időszak szeptemberig le nem zárul, nem tudunk egyéb fellépést vállalni, ugyanis ebből a 19 főből álló zenekar eljutott oda, hogy 2-3 helyen próbálunk helytállni, és zenészeinket megosztva munkát adni nekik, így sajnálatosan egyéb más fesztivált, illetve rendezvényt nem tudunk elvállalni, mert minden nap foglalkoztatva vannak a zenészeink. Azt várjuk, hogy ez a pályázati időszak leteljen, és ebben is megálljuk a helyünket, és szeptembertől ismét eljutunk oda, hogy szabad kapacitással akár újévi koncertet tudunk készülni, ugyanis eddig minden évben Szekszárdon, Gyöngyösön, illetve Budapesten is tartottunk már újévi koncertet.
A zenekarnak a tagjai, ezek mind családos emberek. A gyermekeik hogy érik meg, hogy kapják meg a szülőktől a muzsika szeretetét, hogy foglalkozik a család ezekkel a gyermekekkel a zene iránti elkötelezettség vonatkozásában?
Ez számomra is nagyon érdekes, amikor a munkatársaimtól, kollégáimtól, zenész barátaimtól azt hallom, látom a belső családi élethelyzetükben, hogy tulajdonképpen 2 éves kortól már a kezébe adják a kisfiaiknak a hegedűt, de akár ugye már a bőgő vonóját. Eszméletlenül, hihetetlenül magukba szívják a zene szeretetét, és hát ugye ezeknél a zenész családoknál azért a zene az nem mint foglalkozásként van jelen, hanem éjjel-nappal a kezükben van a hangszer, és hosszú órákat is akár gyakorolnak, így nyilván a gyerekeik is ezt tőlük ezt látják. Tehát az a mondás, hogy a gyerekek vele születnek, ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen életszerű. Viszont én azt látom, hogy megtanulják használni egész pici korukban a hangszert, tanítatják is őket, viszont rendkívülően elkeseredettek a szülők abban az irányban, hogy úgy látják, hogy talán nincs értelme akadémiát, vagy akár a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolát elvégezniük a gyerekeiknek, mert megélhetés szintjén ma Budapesten nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni, ezért fájó szívvel ugyan egy-egy zenekarunk tagjai tanítatja a gyerekét, de nem látják még a jövőképüket, hogy zenészként hogyan tudnak majd helytállni akár 5-10 év múlva. Ez a műfaj jelenleg kihaló félben van, és jelenleg az oktatásban sem, egyetemi vagy főiskolai szinten is nem jelenik meg, mint külön szaktárgy, hogy cigányzene. Ezért nagyon nehéz helyzetben van ez a szakma, de mégis ugyanakkor az a szerencsénk van, hogy még él az a generáció, aki a gyerekeinek otthonát tudja adni ezt a tudást, és abban bízunk, hogy a közeljövőben ez meg tud változni, és a hazai cigányzenészek sorsa egy olyan irányban tud fordulni, ahol ebből meg tudnak élni, és nem csak hakni zenekarként, hanem állandó alkalmazásban, jogviszonyban, 8 órás foglalkoztatásban tudják kamatoztatni ezt a kiváló hungarikumnak minősülő cigányzenét.
Köszönöm a beszélgetést, Lakatos Leilával Meskó Bán beszélgetett.
A következő beszélgetést Torda Judit készítette.
Bizonyára elgondolkodnak rajta, hogy vajon mi lehet ez a furcsa hang, hogy ne töprengjenek sokáig, elárulom, ez a bálnák hangja. Nagyon nagy szerepet játszik az ember életében a hang, de hogy mire használják ezeket a hangokat, mivel állítják elő, ezt megtudhatjuk a Szerhang Egyesület tagjaitól. Hangterápiával foglalkoznak, kik is ők?
Gyurik Márta vagyok.
Hánsegyük Pálint.
Én meg Tisza Gábor vagyok.
Tehát mi is ez a hangterápia?
Hát elsősorban a hangterápiának a, A lényege az, hogy segítsük az embereket egy olyan relaxált állapotba eljutni, ahol be tud indulni a testének a öngyógyító folyamata. Nem szeretjük mi azt mondani, hogy ez gyógyítás, hiszen itt a szervezetnek egy már meglévő mechanizmusát segítünk bekapcsolni ehhez a hangok, amiket adunk, vagy hangszereket, amiket használunk, azok eszközök ahhoz, hogy segítsük az embereket.
Ezt gondolom, hogy ez egy ősi módszer lehet, hiszen Indiában, Kínában már régóta használják.
Rengeteg helyre visszavezethető, tényleg ilyen ősi kultúrákkal kapcsolatosan, hogy a hangoknak a használata, de maga az, hogy a hangterápia, és az, hogy pontosan honnan eredeztethető, ezt sehol nem találjuk meg leírva. Ezeket nem hangterápiás céllal használták ezeket a tálakat. Itt amik lehet hallani, meg olvasni ezek után, ezekben az edényekből, amikor táplálkoztak, ettek belőle. Azok a magaslati területeken, ahol mondjuk Tibetben is élnek, ott nem jutottak megfelelő ásványi anyagokhoz, meg olyan táplálékhoz, és hogy sűrű esetben volt ez, mert hogy ezek több fém összetételéből készülnek, és ebből jutottak azokhoz az ásványi anyagokhoz, amik szükségesek a ottani élettel. Kifejezetten ezeket a hangtálakat, vagy hangkeltő eszközöket buddhista szertartásokon lehet még megtalálni, de ők is kifejezetten a szertartási eszközként.
Tehát meditációhoz,
igen, akár mondjuk már az, hogy már amikor elindul egy meditáció, vagy bármilyen olyan program vagy esemény náluk, akkor akár egy hívó hangként is szokták használni, vagy maga a szertartás alatt is megszólaltatnak különböző hangszereket, vagy hangkeltő eszközöket.
Milyen hatása van az emberekre, és milyen eszközöket használnak, majd aztán meg is szólaltatjuk ezeket?
Legfőbb hatása az, hogy megnyugszik tőle az ember, mert lehet hallani, hogy egyetlen egy ilyen hangtálnak nem egy konkrét hangja van, hanem igazából van egy uralkodó hangja, de azon belül nagyon sok hangot még lehet hallani, amikor megszólal ez az eszköz.
Az emberi testnek is van egy rezgése.
Így van.
És nyilván ezek, gondolom én, mint laikus, alkalmasak ezek az eszközök arra, hogy ezt a rezgést valahogy megszólítsák.
Pontosan, hogy az előbb szóba került a prevenció is, és ez tényleg érdemes tudni, hogy mi is azért kezdtük el, és azért kezdtünk el foglalkozni a hangterápiával, mert hogy mondhatni, hogy a foglalkozásunkat tekintve mi mérnökök, közgazdászok vagyunk, számviteli szakember, jogász van köztünk, és hogy azért itt a mindennapos stresszbe, rohanásba kerestünk valamit, amivel azt tudjuk, hogy relaxálni tudunk, ki tudunk kapcsolni, amivel töltődni tudunk. És mi is nagyon sok ilyenféle fajta meditációkat, különböző technikákat, bakvirágterápia, meg lehetne sorolni az összes többit, amik vannak, és hogy mi ez a csapat, akik így összejöttünk, nekünk nagyon sokat segítettek ezek a hangkeltő eszközök, meg ezek a hangrögzések, és nekünk ez annyira segített, és annyira jól esett, hogy akkor mi úgy döntöttük, hogy ezt nagyon szívesen csináljuk, és megosztjuk, és eljuttatjuk az emberekhez, mert még most is elmondtad, hogy nagyon sokan nem ismerik, és nem is próbálják ki, vagy nem merik kipróbálni, nem tudják mi az, mi is rengeteg helyen, idősek otthonától, gyerekeknél, nagyon sok helyen.
Félnek, vagy tartanak az embereket? Hiszen ez nem egy kemikália, ez egy teljesen ártatlan.
Nem ismerik.
És az ismeretlentől félnek. Igen. Az emberek.
Igen, az ismeretlentől való félelem is, meg nem jut el még mindig az emberekhez az információ se olyan mérték, meg nem tudják elképzelni, hogy mi ez. Mert azért mi is, amikor egy hangfürdőt megtartunk, hát ott azért, amikor 40-50 ember befekszik, és ott feküdnek az emberek, nem olyan koncertet tartunk, hogy ülünk, nézünk, hanem itt az a lényeg, hogy el tudjanak lazulni, hogy pihenni tudjanak, relaxálni tudjanak, kikapcsolni tudjanak, és hogy hát még sokan azért tartanak ettől, hogy ez mi is, meg mi, vagy pontosan mi történik, vagy mi csinálunk, pedig itt tényleg csak a hangszerek szólal.
A mélyebb hangok azok egy picit lassítják, nyugtatják az embereket, a magasabb hangok egy picit jobban töltik, picit jobban stimulálják, jobban felpörgetik, akkor ezt úgy hozzáválogatjuk, hogyha tudjuk, hogy most egy jó altató programot tartunk, akkor sokkal több mélyebb hangszert viszünk.
Hallgassunk meg egy-két hangot. Ez egy henger alakú dolog, nekem a szélcsengőhöz hasonlít.
Ebből is van többféle fajta hangolás.
Hogy hangolják fel ezeket?
Ez is között rudak kis van rudak benne, van különböző benne. Nagysággal, és ahogy hozzáér ez a kis műanyag kör alakú, az egy ki a hang.
Igen.
Tehát ez egy fahenger, amiben belelógatnak különböző fém rudakat.
Fém rudak. És akkor ennek egy logó ingaszerű üveges műanyagos dolog pöccinti meg ezeket a rudakat, és úgy szólal meg.
Másiknak milyen
nagyon finom. Ő szokott lenni inkább az altató, és ő inkább az ébresztő.
Más hangja van, tényleg. Hát ezt el tudom képzelni egy baba ágy fölé.
Én is ezért mondtam mindenkinek, és ennek tényleg olyan hangja van, hogy erre legtöbb
meg időnként a baba.
Igen, megütés.
Na, valami nagyon izgalmas dolog érkezik.
Tehát a koncerteken is szokták használni. Ők, hát nem is tudom, acél vagy fémdudak, amik így egymás mellett lógnak egy fa hangon.
Na nézzük akkor a hangtálakat.
Ez is a faütő, csak itt más bevonat van rajta. Ez egy magasabb hangja van. Egy kicsit nagyobb.
Adományokat is gyűjtöttek a
vannak itt cintányérok, azokat felismerem, meg nagy bőrbe vonatos dobok.
Ezekkel a hangkeltő eszközökkel mi erre segítünk rá, hogy olyanoknak, akik mondjuk nem tudnak aludni, vagy alvás problémáik vannak, abban is nagyon jó.
És Gábor, miután a didzseridú révén ismerkedtünk meg, megszólaltatnál nekem.
Még nagyon-nagyon régen, ugye Ausztrália területen élő őslakos, nem is tudom, hogy mondjam, ott ment valahol a mezőn, és valami miatt a vihar kerekedett, belecsapott a villám az egyik fába, és hát odaszaladt az aboriginál megmenteni ezt a fát, és ahogy fölkapta a földről az égő faágat, és belefújt, úgy a termeszeket kifújt a fából, így a termeszek lettek a csillagok, a maga a cső, meg a didzseridó nepáli hangszer. Érdekes, hogy pont mi is egy buddhista helyszínen futottunk bele.
Azt úgy néz ki, mint egy nagy fúrja.
Teljesen nyugas, igen. Nincs benne semmi, nincsen síp, csak egy rúd, ami belül üres. Uh-huh. És igazából csak az a számtól függ, hogy milyen hangot adunk ki benne, hogy hogyan fújjuk meg. Ő egy nagyon jó egy a relaxációhoz.
Didzseridót is használják relaxációval?
Nagyon szeretik.
Na, halljuk, akkor milyen hangja van.
Befejezésül hallgassák meg Somogyi Ágnes interjújának második részét Oss Enikő színésznővel, aki író-rendező is.
Oss Enikő színésznőt az előző adásban hallhatták, ahogyan fordulatos életéről mesélt. Arról, hogy menekülve a Ceausescu diktatúra elől, hogyan kerültek a férjével, Varga Tiborral együtt, Nagyváradról, sikeres színészkarrierjüket hátrahagyva Amerikába. A feleség kozmetikus lett, a férje pedig borász. És a mese most tovább folytatódik.
Az első másfél évünk az olyan sikeres volt, hogy hihetetlen. De hát színház az nem is jutott az eszükbe. A férjem az dolgozott hajnaltól 11-ig, estétől 12-ig. Nem pért bele.
És aztán már megszületett a gyermek?
Hát igen. Akkor laktunk egy olyan lakásban, ahol nem volt szabad gyerek legyen, onnan kiraktak. Volt egy barátunk, aki azt mondta, hogy na gyerekek, házat kell venni. Házat. Hát miből vegyünk mi házat? Van $1000. Hát mondjuk van. $1000 letesztek, és a ház júniusra lesz kész, ez volt augusztusban. Addigra összeszeditek a többi hiányzó 7000-et. Mondtuk, jó, Thousand Oaks-ba, ami olyan 40-50 kilométer Los Angeles-től. Ma már semmi, de akkor a puszta volt. Indián temető volt a házunk mögött. Los Angelesben nem lehet autó nélkül. Ott olyan távolságok vannak, hogy nem létezik autó nélkül közlekedni. A 4 hónapos gyerekemmel, mikor a kész lett a ház, kiköltöztünk Thousand Oaks-ba. És a férjem 3 állásba dolgozott. 3 évig nem volt egy szabad napja.
Te nem dolgoztál?
A gyerekkel ki lett volna. Senki nem volt, eltartott minket. $720 volt a háznak a részletfizetés, és 1100-at tudott összeszedni. És akkor még egyszer állapotos lettem. Koraszülés, és az Isten tartsa meg őket. Gyönyörű. 2 fiam van. Úgy dolgoztam szombatonként, amikor a férjem tudott a gyerekekre vigyázni, akkor elmentem valahova kozmetikázni. Volt egy klub, ahol én szempillákat festettem és szörtelenítettem. Dolgoztam még valahol egy üzletben, és ottan azt mondták, hát most már annyi a vendéged, még egy napot kell. Tehát akkor hozattunk valakit Erdélyből, egy asszonyt a gyerekek mellé. És így ment 15 évig, hogy mindig volt valaki. Mert nekem annyira jól ment a kozmetika, hogy azt abba hagyni.
De alkalmazottként?
Először alkalmazottként, és akkor béreltem 1 szobát, és akkor béreltem 4 szobát, és akkor manikürösöm volt, és masszőzöm volt. Bizony, a sógornőmmel együtt dolgoztunk, 2 voltunk kozmetikusok. Nagyon szépen ment az üzlet. Gyönyörű, szép üzletem volt. Utolsó percben zártam be, és jöttem haza. 30 évig csináltam.
Egyik napról a másikra, vagy mi nem, volt az oka?
Nem, meghalt a férjem 2006-ban. Egy váratlan esemény.
Összeomlottál?
Hát nem volt időm. A 2 fiú az itt volt Magyarországon. 15 éves korukban hazaküldtem őket egy író-olvasó táborba, meg egy vitorlázó táborba, és nagyon megszerették Pestet és az itteni életet, és azt mondták, hogy menjünk haza Magyarországra. Ezt mondták, hogy haza, mert ott szeretnek minket. Mert az egyiket úgy hívják, hogy Zoltán, a másodikat, hogy Árpád. És hogy én ezeket a neveket adtam nekik, és hogy ez őket tönkretette.
Tényleg?
A gyerekek nagyon kegyetlenek. Ők mások voltak, mint a többi gyerek. Nálunk nem volt az, hogy kimegyünk a McDonald'ba, hanem otthon volt tulos csusza. De ők azt hitték, hogy a nevük miatt nem fogadják be őket. De közben nem azért, hanem mert más kultúra.
Szigorúan nevelted őket?
Hát igen. Nem voltak a gyerekek szabadon engedve, nem volt szabadosság, pontos időbeosztás volt, minden este 7:30 volt a vacsora.
Teljesen ellenkezője az amerikai
jelveknek. Teljesen ellenkezője, persze. Nekik nehéz volt, de hát ki mondta, hogy könnyű kell legyen. Azt mondtam nekik, hogy most nem jövünk haza, hanem ha majd, mikor érettségiztek. Még mindig haza akartok jönni, akkor majd oda mentek egyetemre. És mivel minden ellenkező híresztelés dacára nem lettem milliómos, a 2 fiút hazaküldtük Magyarországra egyetemre. Mert először is olcsóbb volt. És én annyira bíztam a magyar oktatásban. Zoltánt az ELTE-re küldtem, Árpádot pedig a közgázra. Vettünk itt nekik egy lakást, és közben dolgoztunk tovább. De mi azt gondoltuk, hogy nyugdíjra hazajövünk. Tudtuk azt, hogy azt az életszínvonalat nem tudjuk fenntartani, már hogyha nem dolgozunk mind a ketten, és e felé dolgoztunk.
És mi lett a színházzal? El tudtad felejteni, hogy igazából színésznő vagy?
Nem. És az úgy kezdődött, hogy egy este szólt a telefon, és Borvető János azt mondta, hogy Ors Enikővel szeretne beszélni, és fel szeretne kérni a Melinda szerepére.
Melinda...
Atya úristen, hát 10 éve nem voltam színpadon. Szavaltam én egy házaknál, meg ilyen ünnepségeken, de úgy el voltunk foglalva az életünkkel, meg hogy megalapozzuk És akkor azt mondtam, hogy igen, hát akkor elvállalom. Nagy siker volt, és akkor mi lesz a következő? Hát akkor legyen a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, mondtam én. Hát ki legyen a Balázs? Hát mondjuk, ott van Tibi. Én rendeztem Borvetővel még a darabot, és 1987-ben megalakult a Thália Stúdió Los Angeles-i Magyar Színkör. 25 évig működött.
Addig, amíg te kim voltál.
Hát amíg én kim voltam, és még utána 3 évig innen mentem haza, és rendeztem előadásokat. Az irodalmi színpada az tart. Az erdélyi Helikon előadásokat csinálom, és most már megvan a dátum, október 6-án erdélyi Helikon előadás van Los Angelesben.
Már rendező vagy.
Kínomban rendeztem ott az összes előadásokban, mert voltak profi színészek, Deákvásárhelyi Kati, Alpár Muci, Alpár Éva, Rotko Csaba, ezek rendes színészek voltak, de kellett egy összefogó erő, és amelyik megcsinálja. Hát az egész garázsunk az díszletraktár volt, és kosztümraktár.
Mindemellett ez a hétköznapi taposómalom.
Igen. Akkor az volt, hogy este 6 órakor befejeztem a kozmetikát, beülni a kocsiba, 40 kilométert utazni egy irányba, valamelyik egyháznál ott volt a próba, 11-ig próbáltunk, és mentünk haza. És mindez 2-3 előadásért.
De élvezted, úgy érzem.
Hát igen. Itt van, hogy miket játszottunk. Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Olimpia, spanyolul tudni kell, Adáshiba, Lilium. Mindenben követtük azt, ami új.
Volt kapcsolat.
Már volt, és a Színháztudományi Intézettől mindig kaptam a kiadványokat, és küldtek mindig egy csomó színdarabot, és én abból válogattam. Tehát én voltam, aki válogatta a darabot.
Dramaturg.
Díszlettervező, kosztümtervező és sofőr. És a férjem az általában, ő nem akart. Olyan remek színész volt. Akkor kitaláltam, hogy legyen a Robert Tomásnak a 8 nő című darabja, de azt rendezze meg ő. Már beteg volt, nem bírta. Igazából én már nyugdíjas voltam, összepakolhattam volna és eljöhettem volna. De akkor még nem voltam kész lelkileg. Akkor 3 év után már nagyon nem éreztem jól magam. Nem találtam egy partnert magamnak, mert én nem tudok egyedül élni. Akkor úgy határoztam, hogy eladom az üzletet, és hazajövök.
Ez megkönnyebbülés volt neked?
3 évig kétszer is mentem vissza Amerikába. Akkor eladtam a házam, megszabadultam a garázstól, kirámoltam mindent, és akkor jöttem a repülőről, leszálltam, és éreztem, hogy hazajövök.
Percig sem gondoltad, hogy Nagyváradra menj vissza?
Ne. Az ember ne éljen kisebbségben. Én már nyugdíjas vagyok. Hát mit csináljak ott? Hát itt is azt most játszol. Nem játszom, mert nem megyek castingra. Én Amerikába se tudtam menni. Hát ott is volt ügynököm. Ott is filmeztem. 7. évadban csinálom az Erdélyi Helikon íróinak az összeállítását, én rendezem és fellépek benne. 57 író volt az Erdélyi Helikonban, de csak egy párat ismerünk, Dzsida Jenőt, Reményiket, de nagyon sokat nem ismerünk. Na most ennek a programnak, amit Kemény Endre szorgalmazott, az volt a célja, hogy megismertesse az egész Helikonnak az értékeit a magyarokkal. Minden évben van egy előadás és egy kiadvány. Ez minden novemberben van, olyan szép, az nekem elég.
Könyvet is írtál. Zárszámadás címmel az egész eddigi életedet mérlegre tetted.
Úgy jött az ötlet, hogy még akkor én Amerikába éltem, és ezeket a sztorikat, a nagyanyám életét, meg a mi anyám, meg a háború, meg az apámmal való találkozásokat, azokat nem akartam, hogy elvesszen. Ez belőlem kijött 3 hónap alatt.
Férjed halála után történt?
Igen, igen. És akkor azt mondtam, hogy a gyerekeimnek odaadom, hogy tudják, hogy mi történt, hogy nem kalandvágyból jöttünk Amerikába, hanem kényszerítettek a körülmények.
Neked magadban is rendezni kellett. Erre tényleg az írás a legjobb.
Igen.
De nem akarsz író lenni, bár most is van egy könyve.
Az Életem Thália című könyvem az Országos Színház Történeti Intézetnél van, amíg voltak a műsorfüzetek, voltak az újságcikkek, és most könyvformájában meg fog jelenni. Képekkel illusztrálva, nagyon szép lesz a könyv.
Itthon vagy?
Itthon vagyok, és én nagyon szeretem Pestet. Itt nézem itten a Schwab-hegyet. Nekem semmi bajom nincsen. Itt vannak a barátaim, akik Erdélyből jöttek át. Itt van a két fiam, itt van az unokám, itt van a sógornőm. Miért ne érezném jól magam?
Én boldognak látlak.
Igen, az vagyok.
Visszanéztem fél utamból, szememből a könny kicsordul. S visszanéztem fél utamból, szememből a könny kicsordul. Bú ebédem, bú vacsorám, búva töltöm minden órám. S nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. S nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget.
A mai műsoranyagát készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit. Technikai szaktanácsadó Magyar Ádám. A műsort összeállította Ámen Zsóka. Ezt a műsort újra meghallgathatják 2 hét múlva, ugyanebben az időben, ugyanitt. Vagy bármikor a civilradio.hu vagy az idősbarát.újbuda.hu honlapon. Új műsorral július 28-án jelentkezünk. Jó nyaralást, aktív, vidám időtöltést kívánunk minden kedves hallgatónknak. Viszont hallásra!